Mielőtt rátérnék a kérdésre, hogy hogyan is történik a magyarság megfeszítése, beszélnék egy néhány szót arról, hogy mi az, amiket megértettem most frissen. Ezek olyan megértések, amiket ki is fogok vágni a videó elejéből szerintem, mert ezt egyesek nincs, hogy megértsék még. Persze én teljes szívemből kívánom, hogy aki hallja, majd megértse. Megértsem én, előbb-utóbb ők is megértsék, akik most még nem érthetik. Ezek olyan megértések lesznek, amelyek főképp azoknak szólnak, azok számára megerősítés, akik már ezen az úton vannak, akik már hallották a mindenható Istennek a szavát, örömmel fogadták azt. Tehát nekem is, mint tudjátok, nekem is vannak dilemmáim, nekem is vannak harcaim. Én abszolút nem akarom, hogy valaki többet gondoljon rólam, mint ami vagyok. Noha az Úristen hatalmas dolgokat végzett általam is, mint ahogy mások által is, ez nem az én érdemem, mint tudjátok. Mint ahogy az sem a ti érdemetek, hogy általatok történnek csodás dolgok. Tudjuk jó, hogy ez mind ajándék Istentől. Épp az előbb beszéltem, hát az előbb néhány órája beszéltem egy szomszédommal, aki azt mondta, hogy ő nem oltatta be magát, és hogy ő nem akar kísérleti nyúl lenni senki számára. Ennek ellenére ő rendszeres templomba járó vallásban hisz. És akkor nem igazán mondta neki semmit erre, mert nem volt valami jó kedvem. És de később megírtam neki, hogy örülök annak, hogy nem lettél beoltva. Viszont azt tudnod kell, hogy nem te voltál az, aki nem oltattál, hanem a mindenható Isten volt az, aki megóvott téged attól, hogy oltass. Hisz te is láttad, hogy azok, akiket követsz, vagy akik a templomban beszélnek, azok az embereket arra buzdították, hogy oltsanak, oltassanak. Sajnos meg is történt ez, sokan veszélybe sodródtak emiatt, megbetegedtek azóta is betegek, mások pedig elhunytak az oltás miatt. Tehát próbáltam neki megvilágítani azt, hogyha az Úristen őt átadta volna azoknak a szellemiségeknek, amelyek a templomban prédikálnak, vallásban prédikálnak, akkor ő is fel lenne oltva. Ne gondolj egy percig sem azt, hogy ő volt az, aki nem oltatott, hanem értse meg, hogy a mindenható Isten megóvta őt ettől, az Isten, aki őt egyébként figyelmezteti a szavaim által. Tehát ugyanígy ami történik a kiáltószón, amilyen kijelentések vannak a kiáltószón, azok nem az én érdemem egyáltalán. Én is egy gyarló ember vagyok, és vívódok magamban én is. Mert főképp most, amíg az emberek még tudnak hinni az álnyugalomban, ez a, be kell valljam nektek, ez számomra a legnehezebb időszak. Tudom, hogy mások számára is. Azért nehéz időszak ez számomra, mert most ugye az emberek némileg jólétben vannak, és van pénzük, meg van minden, amire szükségük van, amit kínál számukra a világ, a jólét, meg a vásárlások, meg az építkezések, meg a földi örömök megteremtése, meg megszerzése, meg van minden. Ezért számomra, és hát mondjam azt, hogy azok számára, akik beszélnek Istenről, megismerték őt, az ő szavát, ez a legkényelmetlenebb és legkellemetlenebb időszak, mert ez az a momentum, ez az az időszak, amikor mondjam azt, szinte minden okkal bolondnak nézhetnek. Tehát ennél bolondabbak már nem leszünk. Azt kell mondjam, hogy ennél bolondabbak már nem leszünk, mint amilyenek ebben az időszakban, vagyis a, mondjam azt, a két hullám közötti időszakban, ebben az álnyugalomban, amikor az embereknek van pénzük és vásárolhatnak is. Elvileg legyőztük a vírust, meg minden oké, okay, tehát legalábbis nálunk Romániában, Magyarországon minden oké. Okay. És ezért nekem is vannak megpróbáltatásaim, és szinte még vádolom is a mindenható Istent, hogy miért beszélek, minek beszélek, amikor az emberek jólétben vannak, és tehát semmi sem most ebben a momentumban, ugye itt Székelyföldön semmi sem igazolja azt, hogy amit mondok, az igaz, ugye? Tehát látszólag tényleg őrült vagyok, bolond vagyok, és azt kell mondjam, hogy az ellenségeimnek igaza van, hogy hát én is úgy látnám magamat, én is úgy látnám magamat az ő helyükben, nem ismerve Istent, lelki látás, lelki hallás nélkül én is bolondnak gondolnám magamat. Tehát meg kell értsem őket, meg kell értsem őket. Viszont ugyanakkor tudom, hogy közel van az, amiről beszéltünk, hogy az megtörténjen is. Sokakat hirtelen fog érni a vesztelem, hatalmas fájdalom és szenvedés. És amikor erre gondolok, akkor nyilván összeszorul a szívem, hogy bárcsak hallgattak volna a szavamra, azok szavára, akik Isten lelkéből szólnak. És a Krisztusnak a lelke elém hozott két dolgot. Az egyik a megüresedés. A megüresedés, hogy mennyire fontos, hogy megüresedjek minden gondolattól, minden, mondjam azt, múltbéli kötődéstől, vagy a jövő dolgaitól. Tehát igen, kaptunk látáskot, mi fog következni. De Isten azt is elmondta, hogy gondját viseli az övéinek. Tehát nem kell féljünk egyáltalán. És meg kell értsem, hogyha nem üresedek meg, hogyha a múlt motoszkál az én fejemben, vagy pedig a jövő képei vannak az én fejemben, akkor én is, mondjam azt, halottá válok Isten számára. Használhatatlanná válok Isten számára. Nem tud úgy használni, mint akkor, amikor megüresítem magamat, és nincsen semmi más, mint az ő jelenléte, az ő élő jelenléte. És itt felmerült két opció, mert az ember tudja, hogy jó volna megüresedni, sőt, erről nem csak a Biblia beszél, nem csak Pál apostol beszél, hogy Jézus magát megüresítette, hanem erről beszél az ezotéria is, erről beszél a buddhizmus is például a megüresedésről. És ezért fontos különbséget tenni a két megüresedés között. Nyilván, aki ezt hallja, talán kitalálta, az, hogy az egyik megüresedés az a testi módon történő megüresedés. Tehát mivel az én agyam is tudja, ugye olvasta az írásban is, hogy jó volna megüresedni, ezért én testi módon akarok megüresedni, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Tehát én erőből akarnék megüresedni, akkor veszélybe sodorom a lelkemet azáltal. Mert hogyha én erőből akarok megüresedni, akkor az történik, hogy nem az Úristennek az ereje fog engemet eltölteni, hanem a testi gondolatok, ugye erőből. Tehát bejönnek a múlt gondolatai, akár a jövő félelmei, és akkor majdhogy nem a megüresedéssel megölöm saját magamat. Tehát magam ellen dolgozok. Ezért itt is talán érdemes úgy fogalmazni, hogy nem én üresítem meg magamat, persze, én nem akadályozom, hanem közreműködök mindenképp, engedem, hogy a mindenható Isten engemet megüresítsen, mert különben ez nem fog működni. Viszont ő az, aki engemet megüresít, és nem csupán megüresít, hanem meg is tölt. Nagyon fontos, hogyha ő engemet nem tölt meg az ő jelenlétével, élő szóval, az élet szavával, akkor én elvéreztem. Akkor megint az fog történni, hogy a világ fog engemet megtölteni, az elbukott emberi világ fog engemet megtölteni olyan szóval, olyan gondolatokkal, amivel akar. És akkor zuhanok vissza a testbe, és mint tudjuk, hogy annak, aki a testbe visszazuhan, annak az utolsó állapota rosszabb az első állapotánál, amikor még nem ismerte Istent. Tehát megüresedni csak Isten jelenlétében lehet, és ő megtölt minket minden momentumban, frissel. Azt mondja Jézus, hogy az új bort nem töltik régi tömlőbe, mert különben a tömlő elszakadna, és az új bor is elfolyik, kárba vész az új bor. Az igazság, amit ad nekünk a mindenható Isten naponta, ugye mindennapi kenyér, azt nem lehet a régi tömlőbe tölteni. Ahhoz kell a megújult szív, az üres szív. Erről beszélek mostanában folyamatosan, hogy sokan azt a hibát követik el, amit én is elkövettem annak idején, hogy a régi szívre próbálják ráhalmozni az igazságot, az új kijelentéseket. Abban a szívben még ugye vannak bűnök, van mocsok, van tisztátalanság, leleplezetlen bűnök, és arra akarom én ráhalmozni az igazságot, és ez egy óriási hiba. Így az az igazság nem áll meg, az én szívemben az igazság nem áll meg. Ezért fontos, hogy meg legyek üresedve. És nyilván a megüresedés azt is jelenti, elsősorban a főbb bűnöktől, ugye, amiket felsorol a 10 parancsolat, tehát hogy újjá vagyok születve, ez a megüresedés. És azon kívül a megüresedés az, hogy nem hordozok én magamban semmit, semmit sem hordozhatok magamban, semmilyen gondolatot, ami, mondjam azt, világi gondolat az én múltamból, vagy akár a jövő történéseitől való félelem miatt, ugye, mert az Isten gyermekei meg annak kísértve azzal, hogy féljenek a jövőtől, hisz tudnak arról. Tehát akik ugye erre az útra ráléptek, ők tudják, hogy mi következik, tisztában vannak azzal is, meg vannak kísértve azzal, hogy féljenek a jövőtől, hogy akkor vajon hogy lesz. Meg vannak kísértve azzal is, hogy bebiztosítsák magukat a jövő történései ellen. És hogyha az ember ilyenekkel foglalkozik, akkor megint kiesik Isten jelenlétéből. És egy érdekes, nagyon fontos gondolat emlékeztet ő, ugye, hogy Jézus, ő nem félt. Amúgy ezeket én úgy kapom, ezeket a megértéseket, hogy beleesek a bűnbe. Tehát beleesek a félelembe, abba, hogy én is félek néha, hogy mit kell csinálják, vagy mi van rám bízva. És így meg kell lássam, hogy aggodalom van bennem, ahogy Kornéli az előbb mondhatta, nagyon fontos kijelentés, azt mindenki hallgassa meg. A legutóbbi élőt, amit felrakott Kornélia, hogy miért vagyunk stresszesek, azt mindenki hallgassa meg. Nagyon fontos emberek ezt meghallgatni. A lényeg az, hogy Istennek a gyermeke azért nem fél, mert nem magában bízik. Jézus azért nem félt, mert nem magában bízott. A Getsemáné kertben, a szenvedés kertjében azért megízlelte a félelmet ő is, mert ott kellett megvívni a harcot a test és a lélek között. A test megkísértette őt is, mint ahogy minket is, téged is, engemet is. És előtt belőle, hogy a félelem valamilyen szinten, mint ugye ő test is volt, tehát testben volt, ugyanabban a testben, halandó testben, mint mindannyian. És a testnek a félelme által, ugye a bűn testének a félelme által ő is meg lett kísértve, hogy féljen. Mert hisz valamilyen mértékben egészen holtunkig, mondjam azt, mindannyian, ha tagadjuk, ha nem, a testtel azonosulunk. Evel a testi, földi létünkkel azonosulunk. És mivel, hogy azzal azonosulunk, ezért nem akarjuk mi azt elveszíteni. Tehát azok vagyunk mi. És így tud minket a test megkísérteni, hogy azzal azonosulunk, abból a járművel, amiben vagyunk. És ilyenkor a félelem meg tud minket is környékezni. És minél inkább a testemmel azonosulok, annál jobban meg tud környékezni a félelem, annál használhatatlanabb vagyok Isten számára. Szerintem ez logikus mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt egyébként. És ezért mondja az Úristennek a gyermeke azt is, hogy noha a testben élünk, nem testben, nem test által vitézkedünk. A mi harcunk, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek Isten kezében. Istentől vannak, az ő kezéből származnak. A mi harcunk, a mi vitézkedésünk fegyverei, lelkiek, ugye? Erősségek lerontására, mondjam azt, hogy hazugságok, bűnök, hazug ideák, hazug gondolatok, hazug igék lerontására. Ezek a mi vitézkedésünk fegyverei, tehát a mi harcunk fegyverei, az élő Isten szava, a két élő éles kard. És nyilván Isten egy ilyen momentumban is, hogy tud megszabadítani, amikor az ember meg van kísértve a test által, a test tudat által, úgy, hogy az Úristen, ahogy mondta Jézus, a Szentlélek eszébe juttatja azt, amit Jézus mondott, tehát az élőistenek a szavát, és azzal lefegyverzi ezeket a kísértéseket. És kell emlékezzek arra, hogy lélek által, hogy elég minden a napnak a maga baja, tehát ne foglalkozzak se holnappal, se múlttal. És nem kell én agyból semmit sem megfejtsek. Nem a saját erőmben kell bízzak, ugye ez mind a két élőles karnak a kijelentései, ugye ami a Krisztus szájából jön ki jelképesen, az ő szavai. Tehát ezekkel kell lefegyverezzem azokat a gondolatokat, amelyek engemet is megkísértenek. És az, hogy meg kell ülesedjek Isten előtt, ez is nagyon fontos. És erről beszéltünk is a kedves barátommal, néhány szót váltottunk Isten kegyelméből, hogy akkor lehetünk mi teljesen szabadok arra, hogy az igazságot kijelentsük minden körülmények között, hogyha számunkra nincs más. Tehát pontosan, amit a dal mondja, ezt nekünk fontos megélni. Mert oké, hallottam ezt a dalt én is valahol, hogy nincs más rajtad kívül Jézus. Szép dal, csak a probléma az, hogy az ember nagyon sokáig énekli, hogy nem veszi észre, hogy ő ezt nem éli. Tehát jól hangzik, hogy nincs más rajtad kívül Jézus, ugye, mint az ő szava, de mégis amikor megpróbáltatás van, akkor meg annyi fölösleges gondolat bejön a fejünkbe, és megkísért bennünket. És megpróbál fogjul ejteni, meg megfélemlíteni. És ilyenkor történik az, amit mond Jézus, hogy ama vigasztaló a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít titeket mindenre, és eztekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Tehát akkor a lélek eszembe juttatja, mert most nyilván én is csinálhatnám azt, most csináljuk mindannyian azt, hogyha megkísért a test, akkor gyorsan ezt a kísértést hárítjuk, de emberi módszerekkel, testtel hárítjuk. Például azzal, amiről beszélt Kornélia, rágyújtunk egy cigire, és akkor gyorsan megvigasztalom magamat, vagy jót eszek, vagy rosszabb esetben ugye alkohol, még rosszabb esetben testiség, nemiség, ugye? Csak hogy az emberi szépen megvigasztalgatja magát, és utána már csak mondom azt az ajkaimmal, hogy ama vigasztaló a Szentlélek. Mert valójában a Szentlélek számomra az nem más, mint a cigi, ugye a füst, a halott levegő, a halott levegő, amiben nincsen már élet, vagy az alkohol, vagy valamilyen kábítószer, vagy a testiség, vagy az étel. Ezek hatalmas kijelentések, és tudom, hogy egyesek ezt érthetik, és újongnak, akik hallják ezeket a szavakat, akik érthetik, mert tudják, hogy igaz, mert így tud megtörténni az is, drága emberek, hogy amikor az ember hozzászokik Isten jelenlétéhez, akkor már egyáltalán nem kell vigasztalja magát semmivel, semmivel. És úgy tud megtörténni az átlépés a küszöbön, az élet és a halál küszöbén, egészen pontosan számunkra a földi élet és az örökké valóság küszöbén. Eszembe jutottja a lélek kedves barátomnak a nagyapját, aki nem úgy volt hívő ember, hogy ismerte a Bibliát, feltetőleg a Bibliát nem ismerte. Annak idején járt templomba, de ő az életével megmutatta, hogy hisz. Úgy hitte, hogy Isten szeretné, hogy higgyünk. És amikor 93. évében volt, és megkapta a behívót mindenható Istentől, akkor ő szó szerint, tehát addig teljesen egészséges volt, tudtommal, de szó szerint elhagyta az ételt, nem evett, mint kínálták, ugye, mert a test, a sok test, amely körülvette őt, megpróbálta elhitetni, hogy hát enni kell, mert másképp ugye bajok lesznek. Ő pedig azt mondta, hogy egyen, aki éhes. Azt mondta, hogy egyen, aki éhes. Tehát ő nem volt éhes. Miért? Azért, mert feltetőleg ő már lélekben kapta azt az eledelt, amit ő most is kap. Tehát ő abba hagyta az étkezést. És próbálták meggyőzni arról, hogy beteg. És mondta, hogy vegyen be nem tudom milyen gyógyszert. Azt mondja, hogy hát vegyen be az, aki beteg, én nem vagyok beteg. Hát ő bizonságot tett lélek által. Tehát ő lehet nem is tudta, hogy mit tesz. nem tudta, hogy mit tesz, hogy ő Istennek a kegyeltje ilyen szempontból, és kijelenti az igazságot, hogy ő nem éhes. Ugye neki már tudja, hogy neki nem kell ebből a földi táplálékból semmi. De nem is beteg. Nem is volt beteg. Persze jött a segítség, és próbálták meggyőzni arról, hogy covidos. Azt mondta, hogy nem beteg, nincsen semmilyen baja. És így szépen lassan kimúlt a világból. Úgy múlt ki a világból, hogy ettől a világtól ő nem fogadott el semmit. Tehát nem fogadott el semmilyen vigasztalást. Kemény szavak ezek, és féltőn mondom, hogy aki ezt hallja, imába hallgassa ezt, mert testtel hallgatni ez nagyon veszélyes. Kijelentések ezek, ezt nem lehet testből megcsinálni, miről mostanában beszélek. Én amikor nem ettem 3 hétig semmit, és a kedves utitás nem evett 1 hónapig semmit, ő nem azért nem evett semmit, mert ő ezt eldöntötte, és akkor felfogadta, hogy ez így fogja csinálni, hanem egyszerűen azért, mert erre kapott ő elhívást lélek által Istentől. Tehát ez nem erőből volt, nem az én erőmből volt, hogy én nem ettem semmit, hanem a mindenható Istennek az erejével történt ez. Akkor megéltem azt, amit szeretnék újból megélni, és amiben szeretnék én benne maradni teljes mértékben. Mert akkor nekem ez csak egy ilyen, úgy is mondhatnám, egy ilyen betekintés volt a mennyek országába, itt a Földön, hogy nem kellett egyek egyáltalán semmit. Még vízre is nagyon kevésre volt szükségem. És boldog voltam, volt teljes békességem, volt táplálékom a mennyből. Mint mondhattam, emlékeztek, olvastam a János evangéliumát könnyek között, szinte sírva olvastam. Tehát én olyan táplálékot kaptam, amit korábban nem tapasztaltam. Ez felfoghatatlan a test számára. Nyilván. És tudom, hogy az én elköltözésemnek az idejében is így lesz, hogy akkor már nem fogok enni semmit, hogyha úgy adja a mindenható Isten, tehát nem fogadok el semmilyen vigasztalást erről a földről, a testtől. Mert igen, valamilyen mértékben minden úgy mondhatnám, hogy szent lélek helyettesítő. Tehát az a vigasztalás, amit az ember elfogad, akár a kaja által, a finom kaja által, vagy pedig az italok által, vagy az ízek által, az ugye helyettesíti Istennek a jelenlétét. Viszont az utolsó órában ilyen már nem lesz. Tehát Isten már nem fogja engedni, hogy minket bármi más igazoljon. Hát, amikor minket magához emel, elragadja a lelket, ő már nem fogja engedni, hogy a lélek elfogadjon bármilyen más igazolást. Sem emberektől, sem jó szóból, sem rossz szóból, semmit az ég adta világon. Ott fog teljesen kicsúcsosodni az, hogy Isten féltőn szerető Isten. Tehát nem fogja engedni, hogy az ő gyermekét valaki más vigasztalja, mint ő. Ugyanezt történt egy másik kedves barátomnak a nagymamájával, sőt, ugye a két hős nagymama, akikről már beszéltem korábban is, ők is így voltak, hogy amikor mielőtt megboldogultak volna, ők nem fogadtak el más vigasztalást, testi vigasztalást. Arra már nem volt szükségük, mert bőségesen elég volt Isten vigasztalása. Az egyik nagymama, akiről beszéltem, ő szó szerint látta az angyalokat, és így szinte tolmácsolta a földieknek, hogy mi az, amit ő lát, és amit a földiek, ugye a testben lévők nem láthattak, ugye, mert ők még, mint ahogy én is, és sokan ugye elfogadjuk a testi vigasztalást, és ezért az örömünk a test által van nagy mértékben, és nem lélek által, tehát nem láthatták azt, amit a nagymama látott. A 102 esztendős nagymama, aki 102 esztendős korában boldogult meg, ő feltetőleg hasonló állapotban volt, tehát ő már alig várta, hogy hazamenjen, elköltözzön. Pál is úgy fogalmazott, hogy az én elköltözésem ideje beállott. Ugye, közel van az ő elköltözésnek az ideje. Ez a nagymama is úgy fogalmazott, hogy ő haza fog menni. Tehát ő a halálról nem beszélt. Tehát az a szó, hogy halál, ez a fogalom nem igazán érintette az ő ajkát. Miért? Azért, mert Istennek a gyermeke nem hal meg. Tehát ő élő bizonság volt arról, hogy Istennek a gyermeke nem hal meg, hanem ő haza költözik. És milyen kegyelmes a mindenható Isten, hogy megengedte még a földieknek is a Földön megkötözöttek számára is, mint én is, amilyen vagyok, vagy amilyenek vagyunk a különböző mértékben, megengedte mindenható Isten azt, hogy által, az ő gyermek által a földiek is betekintést nyerenek a mennyek országába, tudomást szerezzenek arról, hogy van és létezik. Ezért érdemes fokozott figyelmet fordítani arra, ahogy mondta Jézus, először foglalkozunk a mennyek országával, annak igazságával, és minden más megadatik nékünk ráadásul. Amire a testnek, ennek a porhüveinek, amire szüksége van, azt a mindenható Isten megadja ráadásul, tehát nem kell mi aggódjunk, hogy vajon meg fogja adni, vagy nem, hanem ő, ahogy azt ígérte, megígérte, meg is adja. Sőt, ami nagyon fontos, hogy el is veszi. Tehát nem én mondok le, persze én átadom neki a terhemet, nem én mondok le, hanem ő veszi el. Mert én nem tudnék lemondani. Én nem tudok lemondani sem az étkezésről, sem amire szüksége van a testemnek, semmiről. Tehát ezért ugye a gyermekektől az Úristen veszi el. De hogyan veszi el? Kegyes módon. Kegyes módon, tehát nem fájdalmas módon, hanem kegyes módon. És igaz kell, hogy legyen a gyermek számára, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Mellesleg itt még elmondom azt is, már egyúttal, mert belefér, hogy egy kedves barátom, Iringó, átküldött egy bizonságot egy másik gyermektől, aki úgy néz ki, hogy szintén megismerte az élő igazságot, gyönyörűséges volt, és hát abban hangzik el olyan, hogy remélem ezt a bizonságot ő megosztja majd, mert azt is mondta, hogy érzi, hogy ezt világra kell kürtölni, tehát ez olyan dolog, amit nem szabad elhallgatni. Azt mondja, hogyha, tehát őt is Isten szabadítja, de nem úgy szabadul, hogy erőből, vagyis biztos az ő ereje is benne van valamilyen mértékben, az ő döntése is benne kell, hogy legyen, mint tudjuk. De azt mondja, hogy tényleg éli azt, hogy az ő terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges, mert Isten szabadítja őt, ő az ő szabadítója, ezért számára nem nehéz. Tehát az út, ami lehetetlennek tűnik, mert a test számára lehetetlen, ezt mondja Jézus. Aki testi módon akarja ezt megvalósítani, amiről beszélünk, azok az emberek mind el fognak bukni, nincs ahogy ezt megvalósítsák. Idézem, azt mondja, hogy ha keresnék sem, találnék egyetlen problémát sem az életemben. Hát ezt a szabadságot én kívánom mindenkinek, mert tényleg ez... Tehát ilyen, ez tényleg ez egy pofátlan kijelentés. Persze, hogyha a test mondja ezt, akkor ez felfúvalkodottság, gőg, beképzeltség, önteltség, ugye? De amennyiben a Krisztusnak a lelke mondja ezt a gyermekben, hogyha keresnék sem, találnék egyetlen problémát sem az életemben, akkor az már egy teljesen más tészta. Igen, csak ízletes tészta az már. Tehát ezt kínálja mindenható Isten számunkra, hogy a mi elköltözésünk így történjen, ahogy ez a gyermek, mert nem mondom azt, hogy hölgy, sem azt, hogy férfi, mert az ilyen már nem lehet hölgy, sem férfi, de biztos ezt is munkálja ő benne, mindenható Isten, hogy őt gyermekké teszi, mert bizonyára ő is meg van kísértve a testiekkel, mint ahogy mindannyian megvoltunk és megvagyunk. De ezt is ugyanúgy elvégzi benne mindenható Isten, hogy ő ragaszkodjon ahhoz, hogy ő gyermek. Tehát nem egy csábítani akaró nő, vagy hódítani akaró férfi, hanem gyermek. Istennek a jókedvű gyermeke, akiben Istennek a jókedve meg is nyilvánul, meg is mutatkozik például azáltal is, hogy azt mondja, hogy ha keresnék sem, találnék egyetlen problémát sem az életemben. Miért mondja ezt? Azért, mert Isten gondviselő. Tehát ugye ez a bizonyíték arra, hogy gondját viseli az Úristen ennek a gyermeknek. Ezek hatalmas dolgok. És persze, visszatérve a megüresedésre, fontos elmondani azt, hogy a megüresedés az állandó terítettség is. Mert engemet, ahogy mondta ez a gyermek is, tényleg őszintén kívánom, hogy teljesítse azt, amit Isten kér tőle, hogy örömmel a háztetőkről hirdesse, tegyen bizonságot csak arról, amit Isten mond neki, nem kell sem többet, sem kevesebbet mondania, csak arról, ami vele történik, ahogy én hallottam ebben a bizonságban, úgy, teljesen lazán, gyermekként, úgy adja, hogy ha a lélek adja, úgy legyen bizonságot. Tehát a megüresedés az terítettség is, mert az, hogy én megüresedtem, nem azt jelenti, hogy nincsen bennem semmi, mert én nem tudok úgy létezni. Az edény nem tud üresen létezni. Lehetetlen, hogy az edény üresen létezzen. Tehát, hogyha a tálban nincsen más, akkor van benne levegő. Hogyha bennünk nincsen hazugság, vagy bűn, akkor van bennünk Isten, atyáknak a jelenléte. Ő nyilvánul meg általunk. Ez csak így lehetséges. Tehát nem lehet az ember üres. Erről beszél Jézus abban a példázatban, hogy amikor az ördög kimegy, a tisztátalan lélek az emberből, és annak az embernek a lelke nincsen megtöltve igazsággal, nem ismeri meg az igazságot, akkor a tisztátalan lélek visszamegy, de nyolcad magával, tehát maga mellé vesz hét másik lelket, azt hiszem jól mondom, hogy ez nyolcad magával, ugye? Ő a nyolcadik. Nyolcad magával mennek vissza a tisztátalan tulajdonságok, bűnök, meg minden, és ennek az embernek rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első. Tehát amikor mi megüresedünk, mert kérjük a szembesülést, hogy mi van bennünk, ami tisztátalan, ami fölösleges. Amikor megüresedünk, akkor amikor Isten kiveszi belőlünk a hiába valóságot, régi szokásokat például, vagy régi szófordulatokat, megújítja a szótárunkat, mert az is szükséges, nekem is szükséges, neked is szükséges. Éppen erről beszéltünk a minap egy kedves gyermekkel, játszótársal, nem utitás, nem játszótársal, hogy igen, tehát én is meg voltam kísértve a régi által, én is használtam, sőt, ma is megtörténhet, hogyha figyelmetlen vagyok, hogy olyan szavak kerülnek bele, olyan fogalmak kerülnek be a beszédembe, amelyek a régi életemből származnak. És itt nem csak a durva beszédre gondolok, ami ugye néha előjön, és azt mondom ugye, hogy Isten még meg is engedi azt, hogy érzékeltesse azt, hogy miben az emberiség, miben vagyunk. De vannak például akár olyan fogalmak, ami a filozófiából, vagy a mondjam azt a New Age-ből származnak. Ezeket én nem használhatom, mert akkor megtévesztem az embert, becsaphatom, megkísértem az embertársamat, ugye. Tehát fontos, hogy az Úristen ezt is megújítsa bennem. És látjátok, hogy megadta nekünk azt is, hogy az új nyelveken szólás megtörtént, nem csak új példabeszédekkel, mint ahogy Jézus új nyelveken szólt. Tehát ő is mindig új módon szólt az emberekhez, hogy mindenki megértse az ő beszédét. Az apostolok úgy szintén új nyelveken szóltak. Ez nem halandzsa beszéd, hanem azt jelenti, hogy értelmesen szólunk, értelemmel szólunk, ahogy mondja Pál apostol, de új nyelven. Most például, hogyha egy ácssal beszéltek, akkor nem fogok használni olyan elvont fogalmakat, amiket az ács nem érthet meg, hanem az Úristen megadja azt az örömöt nekem és neki is. Az ő nyelvén fogok vele beszélni. A ház építésről fogok vele beszélni, és meg fogja érteni azt, amit mondok neki. Új nyelveken szólás. Ugyanakkor látjátok, hogy elterjedt ez a fogalom, hogy utitárs. Látjátok, hogy ez is Isten kegyelme, mert mi történt? Az történt, hogy annak idején, amikor hallottuk azt a fogalmat, hogy testvér, meg tesó, meg ilyen fogalmak, ugye, azok úgymond visszatetszést szültek bennünk. Tehát nem éreztük azt, hogy ami történik e fogalmak alatt, e fogalmak körül, az nem az igazi. Tehát nem az, amire mi vágyunk, vagy nem az, amit a mindenható Isten kínál, ugye. Tehát nincs azzal semmi gond, hogy testvér, ugye, lelki testvér, nincs ezzel semmi gond emberek ebben a fogalommal, hanem inkább velünk van a probléma, hogy ez a fogalom is elkorcsosult, és ezért megadta a mindenható Isten, hogy fogalmazzunk úgy, hogy utitársak vagyunk ezen az úton, a keskeny úton, és gyönyörűséges, ugye, ez a fogalom. Sőt, ebben még az is benne van, hogy nem vagyunk együtt sülve főve, néha-néha találkozunk, amikor meghallgatjuk egymás bizonságát, vagy akár, ha élőben is van lehetőség találkozni, erre nem igazán került sor, a mi esetünkben csak nagyon ritkán, de ez is jó, jó volt, hogy így történt, mert szükséges volt a test miatt. Tehát utitársak vagyunk, és vannak közös útszakaszok, az út ugyanaz. Van, aki egy picivel elép, más egy kicsivel hátrép. Néha egy bizonyos személlyel vagyok, mondjam azt, fejfej mellett, utána pedig egy másik személlyel vagyok fejfej mellett, tehát egymás mellett. És ez változik, tehát van egy ilyen játékossága, egy ilyen élő aspektusának az egész dolognak. Tehát látjátok, hogy Isten megadta, hogy ezt a fogalmat használjuk. Hogyha azt mondanánk, hogy testvérek vagyunk, az is igaz lenne. Csak ugye erre már rá van tapadva az a mondjam azt, vallásos kontextus, ugye, és még inkább vádolhatóvá válsz, hogy szektárs vagy, ugye, hogy tesó, meg testvér, meg minden. Persze, igen, ez, ebben van igazság, ugye, mert hogyha Krisztus vére van bennünk, akkor testvérek vagyunk. Átfolyik a Krisztus vére, ugye, az ő szava, az ő tanítása rajtunk. Tehát ilyen értelemben testvérek vagyunk, ez is igaz. De mégis a jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy megengedje nekünk ezt, hogy másképp fogalmazzuk meg azt a kapcsolatot, ami összeköt bennünket, és hogyha látjátok, hogy eléggé el is terjedt, tehát mindenki, tehát a legtöbb ember nincsen semmilyen problémája azzal, hogy ezt használja a testvér szó helyett. Azt is mondhatnánk, hogy atyám fiai, de ugye ez egy régi fogalom, tehát azt mondom, hogy atyám fia, azt senki nem érti meg jó formán. Azt, hogy azt mondom, hogy utitás, felteszi a kérdésre, kedves hallgató, hogy ez mi akar lenni, és akkor elmondom, hogy te figyelj meg. Ugyanaz az úton van ő is, mint én, ő is hallotta a Krisztusnak a hívó szavát, örömmel fogadta azt, és ezen az úton van, és így találkoztunk ezen az úton, és hát igazi élmény néha megosztani egymással Isten dicsőségét. Én is szívesen meghallgatom az ő dicsőségét te benned, vagy te általad, ami megnyilvánul rajtad keresztül, mint ahogy ti is feltetőleg örömmel hallgatjátok azt, amit mondhatok a Krisztus lelke által. Tehát így történik a megüresedés, hogy folyton megújít, és azt jelenti, hogy amit én mostanig így csináltam, azt lehet, hogy holnaptól másképp fogom csinálni. A tegnapi elhívásom ma már nem aktuális, ma egy más elhívásom van. Tehát, hogy megértsük a megüresedést. Ahogy fogalmazza Jézus, hogy hát nem tudom már pontosan, hogy egészen pontosan, hogy hogy van leírva, hogy egyik nap tanított, másnap meg gyógyított, tehát az ő elhívása változott, változott. Ezért nem volt semmiképp sem unalmas az ő életútja, itt a Földön sem, nem beszélve arról, hogy a mennyben milyen lehet. De tényleg örömömben nevetek, mert felfoghatatlan, tehát tényleg öröm van bennem, így elönt engemet is a Szent Lélek öröme. Amikor arra gondolok, hogy a Földön sem volt, persze neki is volt kihívása, mint nekem is van, vannak gyötrelmeim, tehát én hiába is tagadnám, elmondom, azt is elmondom. De az az öröm, amit kapunk Isten kegyelméből, az leírhatatlan, emberi szavakkal kifejezhetetlen. Egyszerűen nincsenek emberi szavak. Ezt, aki megtapasztalta, tudja, hogy ez így van. És milyen nagy szabadság van abban, hogy én nem kell minden nap ugyanazt csináljam. A téma is változik, ugye. A kijelentések változnak. Vannak profétikus, nagyon kemény kijelentések. Vannak tanítások, megértések, amiket kapunk. Vannak kemény figyelmeztetések, vannak borzalmasan durva kijelentéses figyelmeztetések, amiket megosztunk. És épp eltűnődtem azon, hogy emlékszem, amikor Iringó beszélt azokról a kijelentésekről, amiket kapott Istentől, hogy ő is volt, amikor sírva beszélt. És nem akarok én különbséget tenni közöttünk, mert noha én idősebb vagyok, mint ő, ugye jóval idősebb, apja is lehetnék földi értelemben. Bőségesen, de mégis ugye egyek vagyunk, tehát Isten szemében ő is gyermek, én is gyermek vagyok. De mondhatnám azt, hogy földi értelemben edzettebb vagyok a kemény dolgokkal, mint ő, mert több bűnt megtapasztaltam, mint ő, több gonoszságot láttak a szemeim, mint az ő szemei. És valamikor én is úgy megtorpanok a kijelentések nagysága miatt, hogy és fájdalom van bennem. És úgy érzem, hogy már nem akarom, mert ez sok. Persze ez hazugság, ez a test mondja, mert hogyha sok volna, akkor Isten nem adta volna, ő nem ad többet, mint amit el tudunk hordozni. Ugye? Itt megint jön a kétélőülés kart, hogy ne félj, mert nem ad többet. Nem ad nagyobb megbízás, mint amit el tudsz hordozni. Tudja, hogy mire fog téged felkészíteni, és arra fel is készít, fel is készülsz arra. Nincs azzal semmi gond. De hogy mégis eltűnöttem azon, hogy még nekem is sírhatnékon van, én is keményen megszomorodok néha, hát akkor mennyivel inkább egy olyan személy, aki nem tapasztalt meg a nyilvánosságot, aki nem volt annyira megkeményedve, mint én ezen a földi életben. Tehát a megüresedésre arra érdemes törekedni, és arra is, hogy Isten mindig megtöltsön. Hogyha egy bizonság elmaradt, most ugye ez egy nagyon gyakorlatias tanács, ha egy bizonság elmaradt valakinek, amit elmulasztott felvenni, vagy megosztani, vagy megmutatni, ne foglalkozzon azzal, mert Isten ő mindig ad újat. Fontos, hogy mi a friss bizonságot osszuk meg embertársainkkal, mert abban van élet, ami friss. És megtörténhet az, hogy az Úristen előhozza azt a bizonságot is, amit korábban kaptam. Tegyük fel, kaptam egy fontos kijelentést egy hete. Elnézést. Kaptam egy fontos kijelentést egy hete, de akkor azt nem osztottam meg, nem voltam hív, hűséges. És persze megmagyaráztam, hogy miért nem kell azt én megosszam, és így elmaradt, elhalasztottam, vagy a magyar mondja, elhalasztottam, elhalt, az a kijelentés elhalt. Most akkor én nekiugorhatnék, hogy azt a kijelentést elmondjam erőből, és az olyan lenne, hogyha valaki azt hallaná, teljesen biztos nem kívánná meg a mennyek országát, hanem azt mondaná, az ember kínlódik, ez rendesen meg van kötözve, tehát súlyos pszichés problémái vannak. Viszont, hogyha én azzal foglalkozok a friss kenyérrel, amit kaptam Istentől, akkor megtörténik az, hogy a régi kenyeret az Úristen felfrissíti, elveszi és megújítja, és frissen adja vissza. És akkor én frissen adom azt a friss kenyeret. És így a régi bizonság új lesz, meg lesz újítva, és lesz abban erő, meg szabadulás azok számára, akik hallják azt. Tehát ugye ez is ugye a megüresedés része, hogyha valami elment, akkor azt már engedjem el. Azt engedjem el, mert másképp nagyon kemény kínlódás lesz a vége. Persze, hogyha én ebből sportot űzök, hogy én folyton elengedem azt, amit Isten nekem ad frissen, akkor az fog történni, hogy el fog hallgatni, nem fogom hallani. És akkor abból lesz kemény vívódás, lelki vívódás, hogy már nem beszél hozzám a innenható Isten. Köszönöm, megnézem, egyáltalán még élőben vagyok-e, vagy hallja ezt valaki. Igen, úgy néz ki, hogy nem egyedül beszélek. Jó van. És akkor felolvasnék még egy nagyon fontos dolgot, amit már egyszer felolvastam, de azt adja a lélek, hogy ezt is olvassam fel már egyúttal. Amikor arról beszéltem, hogy hogy jöttek rá arra, hogy én hazudok, mit jelent az, hogy én hazudok, és azt mondhattam, hogy többen úgy vélik, hogy rájöttek arra, hogy én hazudok. És a mindenható Istennek a lelke megmutatta, hogyan történt ez, hogyan történik ez most is. Pontosan úgy, mint Jézussal is, hogy történt. Meghallgatták, amit mondott, de nem cselekedték azt, amit mondott. És mivel nem cselekedték, nem is tapasztalták a csodákat és a jeleket, amiről ő beszélt. Azáltal nevezték őt hazugnak, hogy nem hittek neki. Tehát akinek én nem hiszek, azt az embert én hazugnak neveztem. Közvetett módon. Tehát azáltal, hogy azt mondom, hogy nem hiszek neki, mert másképp, hogyha tudnám, hogy igaz, akkor elhinném. Persze, igen, igaz. Egyetértek, amit mondasz azzal. Úgy nevezték Jézus hazugnak, hogy nem hittek neki. Sőt, azzal is megvádolták, hogy ördög van benne. Ugyanez fog történni némely hallgatóval is, mivel csak hallgatja, amit mondok, de amit megértett, nem adja tovább. És ő maga nem tesz bizonyságot, egy idő után már nem fog kapni sem megértéseket, sem álmokat, sem kijelentéseket. És ebből azt a konklúziót fogja levonni, hogy nem igaz, amiről beszélek. Tehát hazug vagyok. És most kérlek szépen, jó figyelj, élesíts meg a füleidet, a lelki hallásodat, ahhoz, hogy a víz ki tudja mosni az edényt, szükséges, hogy átfoljon rajta, ahhoz, hogy minket, mint edényeket átmosson az élő Isten szava, a Krisztus beszéde. Szükséges, hogy átfoljon rajtunk, azáltal, hogy bizonságot teszünk, megmutatjuk embertársainknak, amit tőle kaptunk, folyamatosan bizonságot teszünk, tehát az élő víz a mennyből átfolyik rajtunk, mindig elmondjuk azt, amit kaptunk tőle. Legyen az szembesülés, megértés, vigasztalás, tanítás, bátorítás, vagy bármi, ami fentről adatik. Ez az, amit a legtöbben nem cselekedtek meg, akik hallották az én szavaimat. Nem mutatták meg, amit nekik személyesen adott a mindenható Isten. És ez az oka annak, hogy nem tapasztalják, amiről beszélek. Ezért gondolhatják némelyek, hogy hazudok. Akik azt tették, amit atyám lelke által mondhattam, megtapasztalták, hogy igaz, amit mondok. Akik csak hallgatták, de nem adták tovább, nem tapasztalták meg Isten élő szavának tisztító és szabadító erejét. A samáriai asszony egy bűnös ember volt, de Jézus személyében találkozott az élő igazsággal. Mivel hitt Jézusnak, amit hallott és látott, elmondta az embereknek. Tehát amikor hallotta Jézust beszélni, örömében elment és elmondta az embereknek azt, amit hallott és látott Jézustól. A szavai alapján pedig mások is meg akarták ismerni Jézust, akinek szavai által meggyógyultak és megszabadultak. Ekképp a samáriai asszony személyesen is megbizonyosodott arról, hogy amit Jézus mondott, élő és ható. Kérdés az, hogy te hallgatod az élet beszédét, és elhallgatod azt, vagy pedig hallgatod, és örömmel továbbadod, mint a samáriai asszony, aki nem titkolta el, hogy kivel találkozott, és mit hallott tőle. Ez a titok, drága emberek, ez a hitnek a titka, a megüresedés, a Krisztus általi megüresedésnek a titka, még mindig a bizonságtétel. Mikor van nekem időm, hiába való dolgokkal foglalkozni, múltbeli dolgokkal akár, vagy a jövővel kapcsolatos félelmekkel, mikor van nekem időm foglalkozni? Hát akkor, amikor nem vagyok lélekben, amikor azt, amit éppen most ad nekem az Atya, azt én nem engedem át magamon, akár szavak formájában, akár cselekedetek formájában, bármilyen módon úgy, hogy adja mindenható Isten, és minden inkább átengedem magamon, annál inkább átmos az igazság. Átmos az igazság. És így lehetek én az örök fiatalság.